35. Spanyol Nápoly. Másként él, mint spanyol Milánó. Lombardiában kemény, szívos északiak néznek szembe a spanyolokkal. Este őrjáratok cirkálnak, a városlakók léptennyomon érezhetik, nincs szükségük a Pax Hispanicára. Megélnek önmagukban is, szabadon. Inkvizitorok, zsarnokság nélkül. Spanyol Nápoly egészen más. Itt kis Madridot játszik az alkirály. Udvar veszi körül, kopott címerű nápolyi hercegek udvarolnak, a katolikus felség földi mássának, aki kegyeket oszt, színházat teremt, spanyol beszéd divatját formálja ki, spanyol urak, alkirály, nápolyi mágnások, mintha égi aranyhintókon libegnének a városbeli szegények százezrei fölött. A sziklába vágott odukból naponta új és új gyereksereg rajzik elő, hogy néhány esztendő alatt leélje Tisza virág életét. Santa Lucia öble örök korzó, végtelen színjáték. Ha süt a nap, édes szellők hűsítik a forróságot. Ha spanyol gályák portékát hoznak a távoli világból, és az idegen urak vidámságot keresnek, megtalálja az élet a maga mindennapi terüs ritmusát. Spanyol Nápoly. A város talán a régi görög Parsefone ideje óta mindig idegen urakhoz szokott. A nápolyi helytartó palotája valóban igazi fejedelmi székhely. Egy ura után sóvárgó alkirály Ferrante de Castro azért építette, hogy méltóképpen fogadhassa itt harmadik Fülöpöt. De a nehézkes gyöngő akratú király soha nem tartotta be ígéretét, hogy meglátogatja koronájának egyik gyöngyszemét, Nápolyt. A csalódásírba vitte Ferrantét, de az álomvár, mert a nápolyiak sarcából épített, valóban királyi székhely lett. S a Fülöpök egyike sem tette be ide soha lábát. Mégis alkalmas volt arra, hogy fejedelmi méltósággal székelhessen benne az alkirály. Mária Anna infánsnő már néhány napja itt, a Régiában tartotta udvarát, amikor Velázquez Rómából Nápolyba érkezett. Várták a császári küldöttséget, melynek feladata lesz Bécsi kísérni a távoli magyarok új királyasszonyát. Úgy döntöttek, hogy Itália északi partjaig hajón mennek, mint hogy Lombardiában a Velence birtokain is teljes hevességgel dühöng a pestis járvány. Így, míg el nem kezdődnek a nász szertartások, hozzá kezdhet az udvari festő az infáns nő képmásához, mert a szeretett fivér kívánságára készít el. A királyi hölgy nem volt a legvonzóbb modell, hasonlított erősen a királyhoz, de ami Fülöpnél a fejedelmi méltóság lárvajaként utolérhetetlen előkelőségnek látszott, Mária arcán üres, felfuvalkodottsággá fakult, pedig arca, amennyi kilátszott a hamis fürtök rengetegéből, inkább szép volt, mint rút. Hiszen úgy emlegették a hercegnőt, mint a madridi udvarok hosszú idők óta a legszebb infánsnőjét. Így szerepelt a fejedelmi lánykérők piacán. Így történt, hogy elefántcsontra festett miniatúrája valósággal szerelemre lobbantott a távoli unokatestvérét, az ifjú korában császári apja kívánságára magyar királlyá választott második Ferdinándot, mint egy kijátszva a császári követet, az öreg Kevin Hillert saját kezű, bár nem egészen hibátlan spanyol levelekkel kezdte ostromolni azt a Máriát, aki a fenséges ház mindkét ágának döntése szerint már amúgy is hosszú évek óta arájának számított. Mária talán nem is volt ostoba, csak éppen szertartások égnek emelkedő falai között élt. Ritkán mosolygott. Arca nem rezdült, a déli ágyülésre sem, keveset mozgott. Aranyszálakkal telesződött nehéz díszruhájában, amúgy sem lett volna képes semmiféle fürgeségre. Amikor elkezdte a portré festését, Velázquez arra kérte, foglaljon helyet addig, míg az alakra nem kerül sor. Az infánsnő mereven nemet intett. Továbbra is szertartásosan állt, jobbját a szék karfájára támasztva, baljában kendővel, a konvenciók szerint. Keveset szólt. Akkor is képekről beszélt. Az infánsnő az Alcázarban nőtt fel, Tizianok és Rubensek között. A szertartás szerint a társalkodó nő nem hagyhatta magára a fenséget, súlyos sérelme lett volna az illemnek, az infánsnő egy férfival egyedül marad. Így kényelmes széket toltak a hölgy számára az ablakfülkébe, ahonnan leláthatott a palota kertbe, s még távolabbra talán a kikötő felé. A szokás szerint csupán néma szereplő lehetett. jelenlétével alig zavarhatta képet, legyezőjel olyan volt az örök duena Calderón főrangú darabjában. A gazdagon díszített csipkagellért festette, s hozzá kezdett az arany brokát derék, vál, köpenyke kontúrjainak kiformálásához. Egyelőre nem kellett így figyelni az arcra, mely merev élettelen síkjával inkább zavarta, mint vonzotta. Oldalt állt, s egy tekintete az ablak melletti székre tévedt. Innen fél profilon látta a hölgyet, akiről csak annyit tudott, hogy Donna Magdalena a neve. Ő lesz egyike azoknak az udvari dámáknak, akik a magyar királyt elkísérik mindvégig távoli útjára. Már kora reggel elöntötte Nápolyt a forróság, és ezért Velázquez engedélyt kért arra, hogy kissé kinyithass az ablakot. Eközben látta, a hölgy úgy ül, hogy fél arca kap napot az ólom karikákba foglalt vastag üvegen át. A felséges modell nem vehette észre, amint találkozott a tekintetük. Az udvarhölgy kék bársonyköntöst viselt, a ruha kivágásából csipke emelkedett ki, mely körül ölelte nyakát. Haját középen választotta el, a sötét csipkefátyol szinte összeolvadt színével. Legszebb volt a szeme, mély zöldnek látszott a napsütésben, mint sziklák között fél árnyékban a tenger, amikor a víz alatti muhák átható színét veszi fel. Találkozott szemük, és olyan volt tekintete, mint távoli eladás, kérdő taszító, hívó, s mégis fölényes. A néma szereplő és a mesterségét végző udvari festő találkozásod a fenség nem vette észre, őt egészen lefoglalta gőgyes közönye. Ahogy állt, a kérés ellenére elnyomva fáradtságát, vizsgázott az udvari illem alapszabályaiból. Hátra lépett. Így nézte a készülő kép hatását, és ebben a pillanatban nyitotta szét legyezőjét Magdalena. Mint a váratlan üzenetet küldött volna, cseppet előrehajolt úgy, hogy a napfény szélesebb csíkon öntse el arcát ruháját. Az árnyékban a sötét bársony ragyogni kezdett, s felfedte a festő előtt egy gyönyörű vonalú test anatómiáját. Karcsonyak hibátlan íve, lejtős vál, formás gömbölyű keblek, s mintha megérezte volna, hogy a festő szeme szinte ösztönösen mesztelenre vetkőzteti alakját, duzzogva összecsapta legyezőjét, s arcát pirosság öntötte. Majd pillanat múlva elerenyett, ez a majdnem ellenséges feszültség, mosolyult ajkán, s arcát belehajtotta a bágyatra szűrt napsugarakba. Mindez alig egy perc, s nem vette senki sem észre ecset, s legyező spanyol jelbeszédét. Pihenjünk, mondta a fenség, Donna Magdalena felemelkedik, s tiszta szerint hideg csokoládét tálal úrnőjének, aki épp csak, hogy egy szempilla mozdulata jelzi a köszönetet. Mária most leül. Az udvarhölgy elsivítja fenséges szoknya ráncait, majd egy néma intése ő is helyet foglal. De a felség megfeledkezett arról, hogy a festőnek is helyet mutasson. Magdalena kérdően néz úrnőjére, s tekintetét Diego felé fordítja. Velázquez kisé fáradt, de megszokta a mesterségében az állást, kezében ecset, ezzel jelzi, hogy kész bármikor folytatni munkáját. A fenség megérti, majdnem zavart a mosolya, mint mondja, üljön ő is le. Most már hárman egy síkban ülnek, míg Mária ki nem issza csészéjét. Sietnünk kell, szenyor Velázquez, holnap után várjuk már a császáriakat. Folytatják. Magdalena visszamegy helyére, de mintha kissé előbbre tolná székét, hogy így nőjön a szög, melyben elfoghatja a festő tekintetét. Így ebben a távlatban egészen nyugtalanítóan szép az arc. A modell mindebből ugye nem láthat semmit, de mint a könnyű mosoly lebegnek ajka körül, legalábbis így látja a művész, amikor felrakja a leglehelletesebb festékréteget. Az alkirály legkegyelmesebben osztályozta meghívókat. Írnokos titkárok helyesbítették, ha kellett, a címeket s rangokat. És nem kis dologról volt szó, Nápolyban talán még soha nem ünnepeltek magyar királynét, aki itt tartja jelképes esküvőjét. Megérkezett a császári kísérlet is, melynek feladata az új felséges asszony követni a tengeri úton, míg meg nem érkeznek a pestis járvántól mentes kikötőbe, ahonnan már nyugodtan folytathatják Bécsig az utat. Szőke, fehér arcú osztrák urak, s hölgyek jöttek, finom bőrüket néhány óra alatt sebesen égette le a Partenopei nap. A nápolyi nemesség Anjou-kori rétegében különösen csengett a magyar királyné titulusa. A familiák tagjai emlékezték még Johanna élet-halál harcára a távoli magyar királlyal, s a nagy félelem esztendejében magyar hadak ültek a Castelnuovo-ban. De azóta csak annyit tudtak arról a szerencsétlen országról, hogy véres hadszíntér lett, nagy részét 100 éve már elfoglalta a török. Az alkirály különös kívánsága volt, hogy a Bécsből érkezett küldöttséget abból a szempontból vegyék vizsgát alá. Van-e közöttük magyar titulust viselő főúrsa van, annak juttasson a különleges szerepet a Reine de Hungária ideiglenes udvartartásában. Az osztrák urak bevallották, erre nem is gondoltak, és így a váratlan kegy egy fiatal kancelláriai titkárt emelt ki a hivatalok sorából. Ő volt az egyetlen magyar. Erdődinek hívták. Monoszló grófjának címét viselte. Így megtörtént a nevezetes felfedezés, Nápolyban legalább egy udvarképes magyar van. Illő így, hogy Mária Anna külön kihallgatáson fogadja jövendő országának nemesét, mint hogy azonban az új magyar királyné óráit alaposan igénybe vette, már is a szertartás rend úgy döntöttek, Erdődi csekélyebb udvari rangjára való tekintettel is, hogy a kihallgatás közben Velázquez nyugodtan végezheti az utolsó simításokat az állóportrén. Persze senki nem tudta, hogy Erdődi mihez származik, honnan datálódik nemessége, mekkora birtokokkal rendelkezik a felség országában. Az egyik spanyol titkárban aggályok támadtak, olyan tiszta vérű-e, mire az alkirály lakonikusan megjegyezte, hogy Európa e borás szeleitől szántott északi vidékén nem tud mórokról, és talán nincs is ott zsidó. A törökkel nincs egészen tisztában. Remény lehet azonban, hogy Erdődi gróf, aki Bécsben él, nem tart a törökkel sem rokonságot. A társalgás nyelvét is eldöntötték. Az új királynő ért latinul, folyékonyan teszi fel a kérdéseket, a válasz alapjában nem is érdekes. Domine Erdődi németül, latinul, olaszul beszél, anyanyelvén és a horvát nyelven kívül a bevezető latin kérdések után, ha a királyné tovább akarja folytatni a csevegést, áttérhetnek az olaszra. Ezt negyedik Fülöp egész családja folyékonyan beszéli. Az alkirály udvarmestere végezte a bemutatást. Velázquez e napon nem vett kötént magára, feltette udvari rangjelzését, szokása ellenére kardot kötött. A jelentkezés szerint a festőnek festenie kellett, Doña Magdalena ez alkalommal állt az ablak mellett, míg a királyé természetesen újból felvette aranybrokát ruháját. Erdődi Simon magas, karcsú férfi volt. A kihallgatása magyar díszruhát öltött, mely ismeretlen volt azóta Nápolyban, mióta Nagy Lajos hadai 300 éve eltávoztak a városból. Az udvarmester vezette be a beszélgetést, miután bemutatta egymásnak az udvarhölgyet, a titkárt és az udvari festőt. Mária Anna, nem ismerve Erdődi hazai rangját, felkérte, tegye fel hatalmas marakkővel díszített kócsaktolas süvegét. A magyar udvariasan tiltakozott, hölgyek jelenlétében odahaza sem szokott fedett fővel megjelenni. Velázquez letett az ecsetet. Nézte az ifjú embert. Szakáltalan, gesztenyebarna hajú, kékszemű férfi volt bal arcán, nyilván kardvágásra eredő forradás. Ritka művű aranyánc fogta össze viola színű, prémmel szegélyezett köpenyét, amelynek gombjai váltották a gyémántot, türkiszt, smaragdokat. Különös formájú kardjának markolatát is teleszórta égkövekkel, e távoli világ mestere. Mosolygott. Nem merevedett meg áhítatos félelemben arca, mint a spanyoloké, ha a bálvány felség közelébe kerülnek. Erdődi nyilván megszokta a Bécsben a hölgyekkel való társalgást, nem látszott rajta, hogy különös félelemet érezne akkor, amikor új király néjának színe elé kerül. Az udvarmester már tájékoztatta, milyen latin kérdéseket fog ő felsége feltenni, én néhány percig készületett a válaszra. Ennek ellenére ez az ifjú ember, mintha nem érezte volna át a percek jelentőségét, mert a spanyol udvarban szokatlan holt nyelv is hangsúlyozott. Szinte fecseget, könnyen, biztosan, ám valami különös kiejtés a latinok nyelvén, mint a odahaza is csak kezd beszélni. Mi is Magyarország fővárosa? Ezt a kérdést nem beszélték meg előre, és így olaszul mondta Mária, már csak azért is, hogy végezzen a latinnal, mert a magyar kancellista jóval tökéletesen beszélt. Erdődi szívesen használta az itáliai nyelvet is, mert, mint mondta, Bécsben alkalma van gyakorolni írásban és szóban, lévén a kancellária titkárainak és tanácsosainak jó része olasz. A főváros felség. A székely valójában Buda. De már 100 esztendeje benne ül a török. Remélhetőleg felséged megérti, hogy ott történjék megkoronázása az ősi szokások szerint. Nem Bécsben. Itt áll egy fiatal dáma előtt, aki Madridból érkezett. Nem olyan szép ugyan, mint elefántcontra festett miniatúráján, de mégis tetszető és finom bőrű nyulánk leány, nem is egészen fiatal. S most hogyan magyarázza el ennek az asszony bálványnak, hogy érkezése viharokat kavar majd a karok és rendek világában? A megyék nem hajlandók megkoronázni az új királynét, ha csak ő felsége nem tesz újból hitet a bécsi békére, nem biztosítja a protestánsok vallásszabadságát, s nem teljesíti az országos végzéseket a végvárak magyar kommandásainak kinevezésére, egy szóval. Mindaz az ellenállás, a királyi önkény ellenszegül, már-már túlcsap minden monarchikus mértéken, az új királyasszony érkezésével új tápot talált. A rendek egy része elsősorban a főurak, a lengyel respublikában látják a politikai ideált. Legnagyobb baj, hogy Eszterházy nádor, pedig katolikus ember, Spázmány Péter érsek, halálos ellenségek. Eszterházy maga szeretett volna erdélyi fejedelem lenni, és erre a bíboros érsek inkább szövetkezett a protestáns Rákóczi Györggyel, csak hogy ebben megakadályozza. Szét is verték Eszterházy csapatait, s most a nádor duzzog, átállt a rezgelődő, örökösen opponáló rendek oldalára. Nápolyban áll egy asszony előtt, s mondani kellene valamit, ami kóstoló lenne mindebből, mindabból, amit az ifjú asszonynak odahaza, talán meg kell tanulnia. Bécsben, felség, a magyarok nem koronáznak. A szertartás végbe mehet templomban, palotában, vagy a szabad réten is, de csak Szent István koronájával a magyar földön. Ősi hagyományunk szerint a királynékat Veszprém városában kell megkoronázni. De a királyné városa ma a töröké. A legyező kinyílik. Már ismeri alfabetjét, az ecset is tud válaszolni. De most Erdődi nyűgözi le. Csupa új szó, új fogalom, Magyarország. Olyan, mint van távoli meseföld. A Lope de Vega vagy Calderó mester a világ peremére akarja vetni hőseit, Magyarországot választja, s a magyar király lánya a spanyol drámákban mindig végtelen messzi földről érkező, üldözött jövevény. Itt áll Erdődi, úgy beszél arról az országról, ahová az infánsnő megy, mint az valóban. A valóságban is léteznék. Sikerült ugyebár végleg kiírtan az eretnekség viparafészkeit. Jó munkát végez a Magyarországon a Szent Hivatal. Miért kérdez Mária? Gyóntatójával beszélhetett erről, s talán így akarja elűzni rettegését, mely erősebb lesz, mihelyt új királyságához közeledik. A titkár mosolyog. Felség, nálunk nincs inkvizíció, nem is nagyon lehet, mert bizony az ország jó része Luther, Calvin, sőt, Socinus hitén él. Pázmány érsek érdeme, hogy visszatérítette igaz hitünkre a főurak jó részét, ez, mint felsége tudja, azzal jár, hogy urával együtt visszatér az eklézia kebelébe a paraszt is. De nem mindenki. Lett újból katolikussá, felség. Mária megrettent, nézte az ifjú embert. Talán grófságod is? Az ember mosolyog. Felség. Jóval több mint 100 éve Rómába indult pápa választás egy magyar bíboros. Ükapám testvére volt. Az első menetben rászavaztak a kardinálisok. A harmadik szkrutiniumban esett ki. Bakóc Tamás, mert ez volt a neve. Annyi aranyat vitt az örök városba, hogy jól akadt egész Róma népét. Még jutott a többi bíborosnak is. Legalább ezt tartja a családi hagyomány. Egy kardinális familiája felség. Nem lehet hűtelen a katolika religióhoz. Miféle emberek ezek? Gőgösebbek a grandoknál? Dobálóznak a méltóságokkal, pápa választással, bíboros kalappal? Az első magyar, aki a szemük elé kerül. Mária tanástalanul néz a festőre. Az udvarmester kiment. A szertartásnál úgy kívánja, hogy titkos magánkihallgatást nyújtson a Domina Regina, ezen csak az udvarhölgy lehet jelen. A piktor nem számít. Nincs helye a burgund etiketben. Létező személy, de nincs in teória jelen. És mégis Mária hozzáfordul, mint egy védelmül. Halkan mondja. Domine Comes, köszönöm a felvilágosítást. Meg akarja nézni az arcképemet? A két férfi még egyszer bókol egymás felé. A gróf 3 lépést hátrál, onnan nézi, ez a helyes távolság. Holbein mester arcképe sem lehetne ennél szebb. Nem látott soha Holbein képet, de sokat hallott a mesterről, azoktól, akik német udvarokban jártak. A titkár lám ért a képekhez is. Most ő kérdez. Lovagi tornán kapta egy kegyelmed arcán sebet. Erdődi végig simítja önkénten a arcát, elpirul. Fiúkoromban. Nem volt komoly hadjárat. Portja. Törökökkel kerültünk szembe. Délvidéken volt. Még akkor nem tudtam, hogyan kell vívni velük. Mindennapi eset oda-haza. Nemes uram. A legyőző kinyílik, összecsukorik. Mit jelent? A titkárt csodája? Vagy a szem korábbi villanására válaszol? Mária kinyújtja kezét. A spanyol illen megkívánja, hogy a férfi féltérre ereszkedjék, ne érintse mesztelen kézzel a kezet, csak a gyűrűre lehelyen csókot, mint a nagypapoknál. A férfi meghajlik. Megfogja Mária három ujját, ajkához emeli, mosolyog, átható kék szeme van, kicsi elpirul, ilyenkor vörös csíkban fut arcán a heg. Amikor kimegy, Mária festő felé fordulva, szinte szorongva mondja. Különös országba kerülök majd. Vélezkez, uram! A díszebéd után, mint régi ismerősök kerülnek egymással szemtől szembe. Erdődin még pompásabb a köntös, mint amit a kihallgatáskor hordott. Egyetlen keleti díszruha, az osztrák bő, bársonykabátok, szoros olasz, sejem, zekék, a fekete spanyol harisnyi nadrágok között. Ma Mária nápolyiaké. Meglátogatja Donya Regina templomát, kocsikorzón vesz részt, majd az öbölben hajózik az alkirály aranyos díszbárkáján, és elmennek a hőforrásokhoz is. Így csak három órát szánnak a díszebédre, amely kora délelőtt kezdődik, és a siestáig tart. Már majdnem barátok. A könnyen társalgó magyar titkár, s a szükszavúbb spanyol festő. Don Diego ért a kövekhez, arany s ezüstművességhez, a vés és művészetéhez. Erdődi örül annak, szakértő csodája távoli drágaságait. Oly sok harc közepette, még ennyi kincs maradt, Erdődi mosolyog. A bíboros talán 70 uradalmat hagyott ükapámra. Több mint felére rátette kezét a török. Valami megmaradt. Miért szolgál Bécsben? Jó iskola. Csak innen mehetek követségbe. Lehetek csapatok főkapitánya, horvát bán, akár palatinusz. Grófságod bizonyára ismeri ő felségét, a felséges asszony leendő férjét. Mosolyog. Még nem német-római császár, könnyebb környezetében egy magyarnak megmaradni, utána aligha. A király is háborúban nőtt fel. Szeretne, úgy mondta, lovasrohamot vezényelni, mint őse, a vitéz Maximilianus császár. De kimernem a kiengedne harcszérei tapasztalat az ifjúrat. Gyermekkorától kell udvarolnia Mars istenél annak, aki ilyesmire vállalkozik. Ha egyszer mi is kikergetjük a pogányt, mint kegyelmedék tették Hispániában, mi is kényelmesebben nézzük majd a világot. Akkor talán mi is ráérünk majd arra, hogy installáljuk szegény nyomorult hazánkban a múzsákat. Megcsodáltam kegyelmet festményét, hogy a királynét ábrázolja. Ha békésebb idők lesznek, egyszer majd felkeresem, s megkérem, fesse meg az én képemet is. Mielőtt felhúzzák a horgonyt a nászhajón, ahogy a transzparensek fénylő feliratai ragyogtatják a nápa éjszakában, az udvar s a kiváltságosak felmehetnek a fedélzetre, gyönyörködhetnek a katolikus király legszebb árbocosában. 5 évvel később készült el a kelleténél, de egybehangzó vélemény szerint a spanyol hajóépítő művészet kivételes remeke volt. Mindenki még utoljára igyekezett a magyar felségnek valamilyen apró ajándékkal kedveskedni. Mária itt már nem ragaszkodott udvari szertartásokhoz. Útirendben volt, mint mondta, s ragyogó művű díszkabinban mosolyogva köszönte meg a búcsúzók jó kívánságait. Így vette kezébe a kis miniatúrát, mely fivérét negyedik Fülöpöt ábrázolta. A festő itt vörösökkel tarkította Don Felipe fekete köntösét. Amikor elvégezte a késcsok szertartását, a kabin ajtajára újból szembe került Magdalénával. A fények úgy estek, hogy a gyertya tartó 12 karú lángja fél oldal dobja arcára a fényt. Zöldek és kékek olvadtak össze a szemben, a tekintet titozatos mélysége, mintha felolta volna a fényben csillogó színeket. Mi távolian törpelet egyszerre Madrid, az egész Pacheco világ. Többé nem látom, Dona Magdalena. Mint minden szolgálata, az enyém is lejár egyszer. Ha visszajövök Madridba, megkérem Don Diego, fesse meg az én arcképemet is. Ha megígéri, ez lesz a legkedvesebb ajándék, amit Boreas hazájában magammal viszek. A miniatúra, melyet Máriának adott kézről kézre jár, most Magdalena veszi fel. Még szebb lesz, mondja neki leheletes halkan, amikor a hajóhídon már özönleli kezdenek lefelé a látogatók. Kék fátyol, kék köntös, kék legyező. A kék legyező még egyszer kinyílik, s most már így marad mindaddig, míg ütegek dörgése közepette, szitereje a hajója, fel nem vonja orgonyait. Még 3 napig maradt Nápolyban. Utána indul a fegyveresekkel biztosított római postakocsi. Szabad volt, kiköltözött a palotából, az utolsó napokra Ribéra látta vendégül. Az alkirály egyik hintóját bocsátott a rendelkezésére, és maga kérte meg Ribéra mestert, hogy a hajszás napok vendégjárás elöltetett ütemi portréfestés után Velázquez megláthassa a szépet is Nápolyban. Ribéra, akit az udvari olasz festőtársai Lao Spagnolettónak neveztek, alacsony termetű, élénk, szikás spanyol művész volt. Inkább a művészet vándorútján szerezte tudományát, mint akadémiákon. Apjával, aki a kormányzati gépezetben szolgált, ifjú korábban került Nápolyba. És a fiú úgy nőtt fel, hogy otthonna megmaradt hispán szentének, de társaival, táb a környezetével olaszul beszélt. Velázquez már találkozott vele futólag a királypalotában, de mint a Ribéra, szánt szándéka kerülte volna a szobát, ahol az infánsnő képe megszületett. Visszavonult saját otthonába, mely Nápoly csodálatos sugár útjának, a Via Toledónak elején volt, nem messze a palotától, az udvari életnek így majdnem torkolatában. Úgy mondta, Szent Bertalan képébe kezdett, nem ér rá arra, hogy részt vegyen időt rabló a világi összejöveteleken. Az alkirálynak őszintén bevallotta, nem esik semmiképpen se jól, ha udvari kegyben fürdik a nálana jóval fiatal Velázquez, csak azért, mert a katolikus felség udvari festője. Ifjú ember, sokat kell még tanulnia, míg a művészet szent magaslataira ír. Így az alkirály kegyes cselekedetet vélt végezni akkor, amikor egymásba tette kezüket, és azt javasolta Ribérának, lássa vendégő Velázquez néhány napra. A festő műterem lakása pihentelőbb otthon lenne, mint a nyugtalan túlmeleg királyi palota. Ribéráról mindenki tudta, hogy nagyszerű vezető templomok, képek, műemlékek között. Csak éppen szeszélyes. Nincs erre mindig kedve, s különös megtiszteltetés, ha vendéget méltat arra, hogy felfedje előtt a város titkait. Lucullus villája volt valaha ez a sokrom, mondta még a kocsiban, hogy rámutatott a vörös-barna torzokra, roskadozó falakra, bomlatok bástyára. Valaha római villa lett volna. Ami villa lehetett római nagyuraknak, valóságos kastély nekünk. Egyébként, barátom, itt lakott az utolsó római császár is. A hagyomány azt tartja, ide csukták be, fényes fogságban Romuluszt, Augustuluszt. Utána itt kötöttek ki a szaracénok, normannok, ki tudja hányfajta nép. Később lerombolták a várfalakat, bástyákat, ne tudjon itt senki fészket rakni, rablóbarrangot építeni a romok között. Romulus Augustulus itt élt, Lucullus villájában. Akkor még fényes, roskodásában és nagyszerű lehetett a hajlék. Itt lézenkedett az utolsó nyugat-római császár, fiatalon, céltalanul, mint akin átgördült a história kereke. Tudta-e, milyen céltalanul? Don Diego, ha idejövök, mindig megcsap a história szele. Mi óriás volt Róma? Világura, s lássa? Romulus Augustulusnak, talán 100 múlva, nem jutott már más fedél, mint ami Lucullus romos villájának szobái fölé borult. Ha látom, bevallom, ami spanyol világunk sorsán kell töprengenem. Nem olyan ez, mint Róma? Mi is meghódítottuk az ismert világnak fele részét, és nem tudjuk Don Diego megtartani. Minden szétesik, minden rohad. Itt Nápolyban a nép alig várja, hogy bennünket spanyolokat valamilyen nagy csapás érjen. Menten felkelnének, kivernének bennünket, mint egykoron kikergetik a franciákat, a szicíliaiak. Remélem, nem fogom megérni, de félek attól, hogy az arkangyal megfújja a trombitát Hispánia felett. Ő felsége? Don Diego, tudom. udvari ember, s bizalmasa a hatalmasoknak. Sokkal többet tudhat, mint mi itt a távoli provinciában. De mi Nápolyban mégis talán messzebbre látunk, mint kegyelmedik odahaza. Mi a világ minden tája felől kapjuk a szeleket. A spanyol máz vékony a városban. Alatta ott nyugtalankodik ez az örök Partefone, a maga 100 000-nyi turbulens népével. Higgyel, sokat látok. Bejárok az apátokhoz, kolostorokba, országbárok palotájába, kint vagyok sokszor a piacon a halászok között. Gyakran kell egy-egy típust, melyet könnyen találhatok a sok tengeri ember között. Ismerem őket. Kinevetik a spanyolokat. Milánóban is ezt mondták. Miért? Most Mantuáért harcolnak. A császáriak vették be, spanyol segítséggel. Ha felégették a császáriak, dögvész tizedeli lakosságát. Mindenki a mi rovásunkra írja, mert betört a Pest is Szent Márk földjére, ez is a mi bajunk. Nem lehet elfolytani, feltartóztatni a gyűlöletet. Kegyelmet tán túl sötéten lát minden. Apám még öreg Fülöp utolsó éveiben jött ide. Szolgált a harmadik Fülöpöt is. Higgy el! Elég szó esett odahaza kormányzásról. Nekem túl sok, mert kölyök korom óta csak festettem. De megtanultam egyet mást. Azóta látom, bent a palotákban, kint a népnél, az egész nápolyi királyságban. Mindenki ellustult, mindenki csak a saját érdekeivel törődik. Omnia venali esse. A hatalmasok nem bírják a fényűzést. Az alkirály a 20 díszintót, amivel végig kocsikáznak a Toledón a Capo di Montéhoz. Hintók, paripák, fullajtárok, lakályok. A hercegek követik a helytartót, a hercegeket az őrgrófok, és így tovább. Mindenki szalad pénz, befolyás, hivatal után. Madridban mindent el lehet intézni bizonyos idő után, némi pénzáldozattal, de itt a legegyszerűbb kérelemre leghamarabb egy esztendő múlva érkezik válasz. Miféle ország ez, ahol nincs szárny az időnek? Rossz jós jelek. Félek. Egyszer valamilyen szomorú villába fogják bezárni az utolsó spanyol királyt. Velázquez megrettenve néz körül az idős festő legényt. Ne féljen. Tudom, most a szent hivatal jutott eszébe. Ha az meghallaná. Nem. Nápolyban nem komoly hatalom az inkvizíció. A nép zajong a piacokon. Ha feltűnni lát egy dominikánust, maguk az atyák tiltakoznak az ellen, hogy őket kapcsolatba hozzák a mágiákkal. Nápolyban nem égetnek eretneket, legalábbis ritkán. Félnek. Hol van egy olyan város, ahol ennyi nép él együtt nagy házakban összezsúfolva, többé-kevésbé, mindig éhesen, és nem köti hozzánk semmi más, csak a félsz, és ahhoz több katona kell, mint amennyi van, hogy féken tartsuk őket, ha egyszer fellázadnak. Közöttük élek, ismerem őket, jámborok látszólag, de álmaikban szabadok. Egyik gróf sem merne bottal végigvágni egy csavargón, ha útjába kerül. Egy pillanat, és az emberrel lenne az utca, az urat lerángatnák a kocsijáról. Ezt tudja az alkirály is. Nem tudják azonban Madridban. Saját kárukon tanulják meg, akik onnan jöttek ide, hogy lábukat rajta tartsák a nápolyak nyakán. Na, megyünk. Ribera mutatja a part csodálatos vonulatát, ahogy Pozzulli felé szalad a kocsi velük. Madridban ilyenkor még hó csap le a nagy hegyek felől. Római zimankos tud lenni, Nápolyban a színek tompábbak, ősziesebbek, a napfény simogatja a pálmák levelét, píneák állnak ört a dombtetőkön. Így érnek el a faluhoz, melyben Vergilius sírját keresik. Ezer esztendők, Don Diego! Nápoly még csak falucska volt, s az ebolyai szikla alján Kumaiban jósolt a Szibilla. Nápoly falu volt, amikor Coema már uralkodott. Olyan lehetett, mint tegnap még Velence. Tengerrel, hajóval, szárazfölddel, kufárokkal, urakkal, művészekkel. Mindezt talán annak köszönhették, hogy egy lány ült valahol a barlangban, jósolt. Megmondta a jövőt. S látja, barátom, mi vélet Coema? Ön, ha nem ismerné Vergiliust, arra sem emlékeznék, hogy hallotta volna valaha a nevét. Jó lenne, ha egy kisé megkocsikáztatnánk a mi spanyol nagyurainkat. Akár Don Felipét is, kegyelmet segítségével. Néz a keserű szókimondó Riberára, a spanyolettó nem fél. Nem fél kocsistól, inastól, futószelektől, alkalmi csavargoktól, ahogy ez Hispániában lenne. Hol? Kiben rejtőzködik az inkvizíció? Ribera mester hátradől, olajos magot ropogtat, helyi szokás szerint. Amikor kiköpte az utolsót, felrántja a kocsi ablakát, kiszól a kocsishoz. Hazamegyünk. Körös körül a falon, még bele nem vesznek a homályba, függnek a híres liberák. Jeromos képek az egyik oldalon, a szent pusztában barlang előtt kezében könyvel, koponyán merengve, mennyi változat? S még a régiek fekete vörös figurái, komor hatású, gyakran durva, kompozíciójú formákba olvadnak össze, a mester újabb alkotásai egyre több fényt kapnak. Világosabbak lesznek a színek. Egészen új tónusok keletkeznek. Itt-ott ezüstös színek, hűvösek, áthatóak, vagy sárgák, borossyán színekben csillogók. Még a közepes nagyságú képek is valami monumentális hatásra utalnak. Ribera hagyja, hogy saját maga menjen végig az egyes vásznak előtt, néha egy évszámot mond valami eseményt. Miért kívántak annyi komor feketét a spanyol urak, akik a ravatalozás, orgaz emlékét kedvelték? Temetést, árnyékokat, halálszeret, de Nápolyban minden libegős, világos, szinte örök napsüt, elmossa a kemény kontúrokat. A Ribera kibontakozik a műterem szürkéiből, s végigmegy a kikötő előtti virágpiacon, megáll a kilátónál, felnéz a hegyre, talán látja a delfineket is. Csupa napfényel áttört szín, ragyogó, szinte fehérre pompázó tónusok. Így keletkeznek a palettán az ezüstös festékek, sárgák, s finom, majdnem áttetsző vörösek, melyek mint a libegnének, ha felkerülnek a vászonsíkra. S a hajdani képeken oly komor jeromos is élvezi a pusztában a napfény csodáját, mintha enyhülnének halált váró meditációi, többet lapozna könyvében, ihletet merítene fordításaihoz. A keresztfalon filozófusokat lát, Diogénészt, Archimédeszt, s a többi bölcset. Festő szeme megismeri a kikötőbeli szegények figuráit, akik darab kenyérét oly szívesen ajánlkoznak. Modellek várnak mindig egy műterem küszöbén, s mintha ezeket a szakállas, időtlen arcú sztoikusokat jobban kedvelni, mint a hagyományos köntösben jelekkel felrajzott kolostori védszenteket. Egy Magdolna kép előtt megáll. Mintha már nem lenne semmi erő, mert ezt az alakot visszavonzaná a földi síralom völgyeibe. Ezüstök vörösek. Egy hosszú asztal rajzok, metszetek. Egy amszterdami festő néhány részkarcát láttam, Don Diego. Képeiről készült, a mesternek Rembrandt a neve. Madridban bizonyosan jobban ismerik, híre könnyebben eljut Németalföldről. Gyakran önmagát festi, arra gondolok, talán nem telhetik neki modellre, csak annyira, hogy tükröt vegyen. Csúfember, nagy művész, nevet. Hagyja a műhelybe sétálni vendégét. Kis, angyalarcú gyerek tör be a műterembe. Ribera, a szakállas, kistermetű fürge férfi legugol, elkapja a kislányt. Kései apák ritka gyöngétségével dédelgeti, becézi. Lányos apák mind a ketten, de Franciska otthon már serdülő leány. A Spagnoletto legalább egy évtizeddel idősebb nála, ilyenkorban nagy gond az apró leánygyerek. Felnevelni, férjhez adni, hozomány gyűjteni neki. Mária Róza, mutasd, hogy keversz festéket! A kislány játék ecsete szaladgál a tégelyek, enyves fedőfestékek, festéket törő mozsorak között. Ez az utolsó kép, mert Velázquez egy csodálatos spanyol műhelyből magával visz.